Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. A mai adásunkban pedig visszatérünk ahhoz a témához, amikor egyes csapatokat boncolgatunk, górcső alá veszünk egy kicsit pontosabban, és ugye az előző ilyen adásban a Green Bay Packers-t vettük elő, ma pedig a Denver Broncos fog terítékre kerülni, és hát nem is lehet szerintem két jobb vendéget meghívni, mint a Digisport kommentátorát, Szarka Andrist. Szia Andris!
Szia Bálint, köszöntök mindenkit, sziasztok!
És másrésztről pedig állandó szerkesztőnket, szakértőnket, Pácsonyi Patrikot, ő is egy hatalmas Broncos szurkoló. Szia Patrik!
Sziasztok, hello srácok!
Én pedig Kovács Bálint vagyok, a mai adást én fogom házigazdaként vezetni. Itt igazándiból a két srác lesz, két vendégem lesz a főszerepben, mindketten hatalmas Broncos szurkolók, akár már egy évtizedes, vagy akár bővebb múlttal rendelkező szurkolási, történelemmel, és picit visszautalva az első adásra, úgy fog kinézni ez a mai műsor, hogy körüljárjuk konkrétabban, pontosabban azt, hogy a Broncosnak az elmúlt évei, az elmúlt öt éve hogy nézett ki, milyen változások mentek végbe, mit szerettek a fiúk a csapatban, mit nem szerettek, hogy alakult a free agency, hogy alakult a draft, hogy alakul az idei szezon, illetve milyen várakozásokat táplálnak a csapat felé a srácok, úgyhogy az előző adásban két nagyon fanatikus Packers szurkoló volt a vendégünk, most pedig két nagyon-nagyon kritikus és fanatikus Broncos szurkolót köszönhetünk az adásunkban. Úgyhogy szerintem ne szaporítsuk a szót, vágjunk is bele. A visszaugrás egészen a Manningéra lezártáig történik, ugye itt Elvin munkásságát szeretnénk majd egy kicsit értékelni. Andris, te hogy láttad az elmúlt 4-5 évet, mióta ugye Manning nincs a csapatnál?
Nekem van egy ilyen, nem tudom, amit így magamban gondolkodtam, hogy ugye az utóbbi években mi történt a csapatnál, de igazából már ez akkor egy ilyen bevett szólásmondásom lett magamnak, mert nem nagyon szoktam hangoztatni, mert egy-két embernek igen, hogy ott elvéje abba a szobába zárta magát, ahol ugye Peyton Manning bejelentette a visszavonulását, és hát ott maradt egy, nem tudom, egy-két évig biztosan, és aztán egy ilyen 2018 körül kezdte el kidugni az orrát, és rájött, hogy ott több a levegő, meg csicseregnek a madarak, a színek is szebbek, és akkor így elkezdett, mintha újra elkezdett volna élni. És hát megmentette érzésem szerint a munkáját is valószínű, de hát ott volt egy egészen kilátástalan egy-két év, és gyakorlatilag a ilyen eszetlen és egyáltalán nem perspektívában gondolkozó pár szezon lement úgy. Hát ugye itt ezt a Vance Joseph fémjelezte, ugye edzőként fémjelezte korszakot lehet talán leginkább a mélypontnak értékelni, főleg úgy, hogy Vance Joseph képességei alapján hát abszolút nem volt ugye vezetőedző a matéria, és egész rettenetes döntéseket hozott, szóval nagyon-nagyon idegesítő figura volt. És az utóbbi, hát egyrészt draftok, talán ez már ugye a 18-astól kezdve lehet mondani, de a tavalyi és az idei az már kifejezetten jó volt, és mármint szerintem nekem nagyon tetszett, és lehet látni ismét azt, hogy van valamiféle távlati terv, és ez pedig az, hogy újra ugye playoff résztvevő, és aztán Super Bowl aspiráns legyen a csapat. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon fiatal offenszt, és egy nagyon szexi offense sikerült összehozni, és ez most már egyértelműen elvé pozitívumának írnám fel, úgyhogy én nagyon bizakodom az előző szezon Fangio kinevezése, az előző szezon vége alapján, úgyhogy összességében abszolút pozitív az utóbbi, hát olyan két év, igen, minimum. Úgyhogy ezzel én abszolút meg vagyok elégedve.
Nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a Vance Joseph témát, mert szerintem se adás, se cikk, se Broncozzal foglalkozó sztori nem megy el amellett, ugye, hogy egy picit azért ne elkézzük Vance Joseph-et. Patrik, akkor te értékeld az elmúlt, hát picit több mint 4 évet, ugye 2016 februárjában volt az az ominózus 50. Super Bowl, amikor ugye Manning a magasba emelhette utoljára a Lombardit.
Nagyon örültem, hogy végre rajtam kívül meg fog szólalni egy másik Broncos szurkoló is, mert itt a hallgatók, az olvasók megszokhatták, hogy én ilyen egészséges Broncos pessimizmussal
néztem. Picit azért túlmegy az az egészségesen, de elfogadjuk.
Igen, egyesek szerint túlmegy az egészségesen, de én inkább mindig úgy voltam vele, hogy nem szeretnék csalódni, és nem voltak nagyok az elvárásaim. Amikor Andris úgy fogalmazott, hogy elvé bezárta magát abba a bizonyos saját szobájába, és hát hibát hibára almozott, az, arra az időszakra én úgy tekintek, hogy igazából az volt a legnagyobb probléma szerintem abban az időszakban elvéjel, meg ugye az egész csapattal, hogy nem tudta eldönteni szerintem a vezetőség, hogy akkor most milyen úton induljon meg, mert egyszerre akartak szerintem egy rebuildet itt a Meningére után, és fiatalítani, újraépíteni a csapatot, viszont ugyanakkor nem akarták feladni azt az esélyt sem, hogy akkor ők stabil playoff résztvevők, és netán mondjuk Super Bowl aspiránsok legyenek, és így olyan spirálba kerültek, hogy próbáltak fiatal játékosokat hozni, ugyanakkor olyan veteránokat is, akikkel megmarad az esély erre a contender státuszra. És ahogy mondta Andris, itt ez a 16-17-es szezon volt abszolút a mélypont szerintem, illetve még a 18-as tevékenység is szerintem is ide sorolható, bár a draft akkor már jóval jobban sikerült, de ugye a 16-os, 17-es draftról hát konkrétan mondjuk két embert lehet megnevezni, aki stabilan be tudta játszani magát a kezdőbe, és ma is úgy tekintünk rájuk, hogy akár kezdőjátékosok lehetnek. Ez Simmons és McGovern, ugye McGovern sem a Broncosnál van már, illetve még talán Parksot lehet megemlíteni, mint a rotációban lévő játékos, de ugye itt 16-ban érkezett Paxton Lynch, mindenki tudja, hogy milyen sorsa jutott, 17-ben pedig Garrett Bowles, aki szerintem azóta is hát elég megosztó a Broncos szurkolók körében, mert...
Azóta is All-Star-tól.
Alkalommal
kiugrik.
Hát vagy holdingol.
Igen.
Attól függ, hogy melyiket.
Amikor éppen egészséges.
És 18-ban pedig az volt a probléma, hogy a draft az már egész jól sikerült, viszont Elvé akart hozni egy irányítót, és szerintem tévesen Kínum rá esett ez a választás, lehet, hogy nem kellett volna kapkodni, majd a következő évben pedig ugyanezt megcsinált a Fleckóval is, tehát hiába volt itt két jó draft, ugye itt Chubb, Sutton, Fant, Reisner, Locke, ilyen arcok jöttek, akiket már tényleg nevezhetünk jó húzásnak, ugyanakkor jött egy Keenum meg egy Fleckó a free agency-ről, ami egyrészt pénzbe került, másrészt ugye így a tavalyi évet még Fleckó kezdte az irányító poszton, és én ezt érzem ennek az LV időszaknak a legnagyobb hibájának, hogy nem tudta eldönteni igazából ő, vagy így a vezetőség közösen, hogy akkor most egy teljes rebuild, vagy pedig célozzuk meg megint a playoffot. Talán szerintem ez most kezd kirajzolódni, hogy akkor merre induljunk, de hát ez kellett Drew Locke-nak a berobbanása is, mert hogyha itt mondjuk a tavalyi évet mondjuk 1-4-gyel és nem 4-1-gel hozza Locke, akkor lehet, hogy ez a veszőfutás folytatódna, illetve hasonlóan pessimistán állnánk ez az egészhez.
És mit gondoltok, itt megint Andris fogom majd először megkérdezni, hogy Elvének mikor volt az a pont, vagy a ti szemetekben mikor volt az a pont, amikor azt mondtad volna neki, hogy jó, ennyi elég volt, nyertünk egy Super Bowl-t, eltelt X idő, de hát változtatni kell, és nem csak akkor, amikor Vance Joseph-et elküldi, vagy egy teljesen más táb után néz, hanem hogy mikor volt az a pont, amikor azt kellett volna mondani, hogy oké, szép volt, jó volt, de ennyi elég volt, több a rossz, mint a jó, mehetsz Elvé, amerre látsz.
Hát én alapvetően sosem jutottam el arra a szintre, hogy igazán tiszta szívből azt szerettem volna, hogy Elvét kirúgják, mert egyrészt hát valahogy az sem annyira titok, de hogy az Arzenállal is szimpatizálok a gurulósban, és hát ott is az állandóság és az identitás az valamilyen szinten ugye fontos volt annál a csapatnál is, és én nem, alapvetően nem ahhoz szoktam hozzá, hogy különösebben kapkodni kell, meg az nem is biztos, hogy jó irányba vezet, hogyha kapkodás szüli a döntéseket, úgyhogy én igazából nyilván voltak valóban, ahogy ugye Patrik mondta, ez a 16-17-es év, és akkor ugye valóban, hát ugye sem Keenummal nem voltam megelégedve, hát a Keenum-Fleckó relációban még Fleckóval még úgy, ahogy, de hát nyilván az sem volt egy távlati megoldás, és egy kifejezetten nagyon üdvözöl döntés részemről. De összességében valahogy nekem sosem jutott el addig a kritikus pontig, hogy azt mondjam, hogy na, jó, most már tényleg takarodja fenébe. Úgyhogy összességében Alapvetően van a csávónak egy ilyen nagyon, nagyon magabiztos fellépése, hát ezt ugye lehet érzékelni, és én ebben nagyon bíztam, hogy, hogy ez visszatalál. Tehát, hogy, hogy azért egy kifejezetten tudatos csapatépítés zajlott, aminek ugye a vége az 50. Super Bowl-on aratott siker volt, és hogyha valaki ezt tudja, akkor ezt tudni fogja, ha lehet, hogy nyilván, és ez az alapvetően szerintem megbocsátható, meg ebben a sportágban benne van, hogy lehet egy-két elrontott, nem tudom, draft, vagy akár ugye átigazolási időszak, de mondom még egyszer, nem volt igazából nekem olyan pont, amikor azt mondtam volna, hogy na, itt valaki más kell. Úgyhogy egész egyszerűen ugye a Broncos és Elway is összetartozik, és biztos vagyok benne, hogy Elway-t is bosszanthatta az, mert aztán tehát egyértelműen elég intelligensnek látom ahhoz, hogy reflektáljon a saját döntéseire, hogy átgondolja, hogy mit csinált rosszul, és szerintem ezen túl van, hát nyilván ezen nem nagyon, vagy ezt nem nagyon fogja nagy dobra verni, ez elég, hogyha önmagában megtörténik, úgyhogy nekem megmarad benne a bizalmam.
Patrik, hogy látod ugyanezt?
Érdekes, amit Andris mond egyébként, mert én nagyon-nagyon sokat kritizáltam Elvét, de hasonlóan állok a témához, hogy soha nem jutottam el arra a pontra, hogy akkor most már elzavarnám ténylegesen, mivel igen, láttuk, hogy képes fölépíteni egy Super Bowl győztes gárdát, ugye abban az időszakban azért elég jó, sok jó húzása volt, és most nem csak Manningre, de azért az egész védelem felépítésére lehet gondolni, és itt az utána következő időszakban is azon kívül, hogy nem sikerült megtalálni a franchise irányítóját a csapatnak, azon kívül azért nagyon-nagyon rémes húzásai nem voltak. Itt az ominózus ugye Vance Joseph kinevezés, majd szerintem talán a legnagyobb hiba az volt, hogy igazából látszott, hogy Joseph nem képes egy franchise-t irányítani, és korábban ki lehetett volna rúgni, de talán nem akart ilyen, hát, hogy is mondjam, kegyetlen lenni, vagy akart még adni egy kis esélyt a bizonyításra, és ezért késlekedett ezzel az egésszel, de ettől függetlenül igazából nagyon-nagyon nem lehet hibáztatni érte, vagy a dolgokat, amiket csinált. Most, hogy nem talált egy franchise irányítót, azért az nem egy olyan nagyon könnyű dolog.
Abszolút, hogy azért itt elég sok hánykódtatott szezon van így Elvé mögött, de tényleg nem, én nem mondom maga biztosan, de tényleg, amit mondatok, azt elfogadom, hogy nem kellett volna azonnal elküldeni mondjuk egy ilyen tényleg Vance Joseph fiaskó után, de ugye azért a nagy sikerek, vagy hogy mondjam, azok a szezonok, ahol mosolyra fakadt az ember szája, azok úgy elmaradtak, de azért 2019-ben láttunk már olyan dolgokat, amik hát jók voltak, vagy éppen prosperáló csapatképét mutatta a Broncos. Andris, te hogy láttad a tavalyi szezont, ezt a 7-9-es, egy Fleckóval induló, majd Drew-lokkal befejeződő, egy jövőben mutató szezont?
Még egy gondolat erejéig visszacsatolnék, valóban, tehát én is még egy közben jutott eszembe, tehát hogy ugye az a Kubiak helyzet, hogy Kubiak azt mondta, hogy akkor ő most itt végez, és befejezi, és nem tudja tovább csinálni. Azért ez egy olyan tervezhetetlen lépés volt. Nyilván persze ők beszélhettek a háttérben, vagy hát valószínűleg valamelyest érlelődhetett ez már, de arra kellett egy olyan reakciót adni gyorsan, amiben azért benne volt az, hogy nem tesz jól óra valaki, sőt, ugye egy ilyen helyzetben, amikor ugye nincsen egy előzetes terv a fejben, mert nem állt össze, mert valószínűleg ugye nyilván a terv az arra épült, hogy Kubiekkel azért ez a csapat ez megmaradhat, akkor szerintem egy hát nyilván kellemetlen, de bocsánatos bűn az, hogy valaki éppen nem tudott egy olyan megfelelő vezetőedzőt hozni. De ez még csak egy zárójeles kis gondolat volt. A tavalyi szezonra, hát igen, szóval itt a végén ugye azon is gondolkodtam, hogy hát ahogy elkezdtünk, és ezzel gondolom Patrik is majd rám csatlakozhat, tehát ott az első hetekben, amikor hát ugye az nyilván nem esett jól, hogy egy ilyen hát általunk lesajnált és hát élcelődünk rajta, Oakland az elején nagyon simán megverte ugye a Broncos, de aztán utána azok a fordítások, amik ugye a Bears meg a Jaguars ellen összejöttek, az ellenfélek, hát az ugye nagyon fájt, meg aztán volt később azt hiszem ugye a Colts is, Szóval, hogyha abból egy győzelem már megvan, akkor lehet, hogy ugye a végén még izgalmasabb lett volna a helyzet a rájátszás szempontjából, de nagyon kellett egyébként ez az új friss lehellet a Chargers elleni győzelem, Chargers elleni második győzelemtől kezdve, ugye ez volt a 13. hét, és ugye ez az ilyen győzelmi kultúra, vagy nem is tudom, ami ugye visszaköltözött, ami ugye megvan azért ebben a csapatban, hiszen alapvetően az már egy szenzáció, hogyha egymás után negatív szezonokat hoz ez az együttes, és hát ugye Joseph azért ennek megalapozott, aztán ugye az előző idényben ebből nem sikerült kimászni, de ettől függetlenül valahogy azért a második félére mégiscsak visszajött ez a fajta, mondom, győzelmi mentalitás és kultúra, és emellett ugye ami alapból szerintem nekünk nagyon ígéretes lehetett, hogy Locke és Sutton között szerintem ide érezni a kémiát, és az nyilván, hogyha egy franchise QB megvan, egy fiatal srác, és közben egy hasonlóan fiatal elkapóval így egymásra talál, akkor az szerintem mosolyt csalhat az arcunkra.
Jó, hogy mondtad ezeket a fájó fordításokat az ellenfél szempontjából, ugye itt még a Vikings ellen volt egy olyan a bye week után, ahol 20 pontos előnyről sikerült talán kikapnunk, nem emlékszem igen, már pontosan.
Igen, azt mondja, igen, 0-20, vagy 20-0 volt, igen.
És ugye ez három olyan meccs, amit szerintem, sőt, ugye a Colts, akkor az már négy olyan meccs, amit talán, hogyha megvan már a csapatnak a franchise irányítója, vagy van egy olyan, hát tényleg érzi a csapat ezt a winning culture-t, akkor lehet, hogy ebből a négyből kettő megvan, de lehet, hogy három, mert ezek abszolút olyan vereségek voltak, amik egy picit így, nem is tudom, az utóbbi évek mély pontjait éreztették velem legalábbis, de szerintem a szurkolók többségével is, és így a csapat is talán ebben volt, és ebből tudott kihúzni minket Locke. Nehéz megítélni, hogyha Locke kezdi a szezont, akkor alapvetően mire lettünk volna képesek. Szerintem a rájátszásért akkor sem lettünk volna harcban, illetve lehet, hogy harcban vagyunk, de semmiképpen nem lett volna meg. Ettől függetlenül ugye korábban meg lehetett volna ez, amit tényleg Andris te is mondta, ez a nyertes kultúra, kicsit jobb öltöző, pozitívabb öltöző, valamint gyorsabban kialakulhat a kémia a támadók között, és ez kellett nekünk itt nagyon az utolsó öt mérkőzésben. Én most itt nem akarok egyébként nagyon előre szaladni, hogy akkor most mindenképp megvan itt a győzelem kulcsa, és a következő szezonban mi már bármiféle kontenderek leszünk, de az látszott, és látszik, hogy egy olyan irányítóval, akit a csapat is elhisz, valahogy megváltozik az egész hozzáállása a szurkolóknak és az egész csapatnak is. Ebben nagyon-nagyon sokat számított Locke berobbanása.
Kerülgetjük itt a forró kását egyébként Drew Locke személyében.
Még annyit tennék, hogy szerintem egyébként, tehát lehet, hogy ugye a szezon egészét nézve, hogyha Locke kezd, akkor valami más. Szerintem egyébként nem lehetett volna Locke-ot kezdetni. Tehát ez valahogy úgy volt jó, nem tudom, dramaturgiailag, hogy bár egyébként Flacco sem volt rémes, tehát ezt egyébként hozzá kell tennem, hogy hát hozott egy szintet, és annyi, tehát egyébként már az látszott, hogy a csávó az abszolút nem motivált, vagy legalábbis én nem láttam rajta különösebb motiváltságot, tehát hozott egy alapot, és kész. De szerintem pont az kellett ennek a csapatnak, hogy azt lássa, hogy itt van ez a fiatal srác, ugye Locke, aki berobban, vezeti ezt a csapatot, és tud nyerni, és ez szerintem úgy tudták róla elhinni, hogy valami pluszt hoz, hogy előtte látták Flacco-t.
Meg ellent is, igen.
Igen.
Meg egy pár olyan irányított az elmúlt években, akik nem akarok semmit elvenni Trevor Simiennek az érdemeiből, de azért lehet jobbat produkálni irányító pozícióban, mint amit az elmúlt 4-5 évben láttunk a Broncosnál, de akkor, ha már így bedobtam ezt a Locke témát, meg így már ti is rendesen körüljártátok ezt a dolgot, vagy hát kerülgettétek a témát, akkor beszéljünk arról, hogy Drew Locke lehet-e franchise irányító, és hogyha igen, akkor mi kell ahhoz, hogy az legyen? Andris.
Hát most, a jelenlegi tudásunk alapján mindenképpen azt mondjuk, hogy lehet franchise irányító, mert azért mégiscsak 4 győzelmet hozott a szezon végén, és látszik az a fajta karizma minden tekintetben, ami képessé teheti arra, hogy vezessen egy franchise-t irányítóként. Úgyhogy én azt mondom persze, hogy ebben a mostani tudásban, amit tudunk erről a csapatról és erről a játékosról, Lokról, egyértelműen a válasz az, hogy igen. Ettől függetlenül persze még nagyon-nagyon sok az ismeretlen ebben az egyenletben, és valóban ugye ilyen módon a hurrá optimizmus sem biztos, hogy sok jóra vezetne, ugye ezt Patrik is említette. Tehát egész egyszerűen most ez az offense, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ismeretlenből áll, hiszen ugye fel lett turbózva frissen draftolt elkapókkal, gyakorlatilag mindenki fiatal, tényleg egészen elképesztő. Nyilván megvannak ennek az erényei, de hát pont a fiatalság az, ami bizonyos játékhelyzetekben hát nem biztos, hogy előny. Tehát ez szerintem ez majd játékban és a szezon során fog igazán kialakulni, de szerintem most igazán nincs olyan helyzet, hogy azt mondanák, hogy nem, ne higgyünk ebben a srácban, mert mondom, én azért azt látom, hogy megvan benne az a fajta képesség, hogy tudjon vezetni egy csapatot vezérként.
Ez a legfontosabb egyébként abszolút, hogy megvan a magabiztossága ahhoz, hogy vezessen egy csapatot. Lehet, hogy nincsen minden képessége még hát csúcsra járatva, és még sokat fejlődhet, de az már egyértelműen látszik, hogy ő nem úgy megy ki a pályára, hogy lesütött szemmel, vagy úgy, mint Flacco, hogy igazából semmi tűz nincsen benne. Ő nyerni akar, és el is hiszi, hogy tud nyerni, és szerencsére itt a tavalyi év vége jó is alakult ilyen szempontból, mert látta is, hogy tud nyerni egyébként, ha minden jól kijön. Látta azt is, hogy nyomás alatt sem omlik össze teljesen, tehát ki tud mozogni, meg tudja dobni a nehezebb passzokat is. Nyilván ugye itt olyan keretek között kell beszélnünk, hogy azért ő még nem egy sztár irányító, nyilván nem egy top 10-es irányítóról beszélünk, vagy akár egy top 15-ösről, most így hirtelen nem állítanám rangsorba a többiekkel, de ezek a képességek szerintem a legfontosabbak, hogy meglegyen a magabiztossága, a nyomás alatt tudjon teljesíteni, és legyen meg például az a karriere is, amit itt a Brankoznál azért szeretnek, most meg már fegyverek is megvannak hozzá. Igazából itt szerintem az lehet a kérdés, mert én továbbra sem azt látom, hogy itt az offense lesz nekünk majd a nyerőpontunk, úgymond, hogy mennyire teremti meg itt a csapat neki a nyerési esélyeket, mert ezen is nagyon sok fog múlni. Én például Andristól kérdezném, hogy szerinted ez egy defense vagy egy offense központú csapat lehet itt?
Hát ez nagyon jó kérdés, mert ugye alapvetően a draft és az utóbbi éveknek az összes tendenciája arra mutat, hogy a játékos tendenciája, inkább ez fontos kiemelni, arra mutat, hogy ugye ez egy támadó gépezet, és ezt akarják teljesen csúcsra járatni, de hát tudjuk, hogy milyen volt az, amikor ugye az a nagyon fájdalmas Seattle elleni Super Bowl-al véget érő szezon volt, amikor ugye teljes mértékben az offense-re lett kihegyezve ez a csapat, és hát és ott azt nem sikerült akkor azt az utolsó lépést megtenni. És ugye itt van a kettősség, és ezért egyébként jó a kérdés, hogy ugye látunk egy ilyen tendenciát a játékos mozgásokban, viszont azt ugye tudjuk, hogy a vezetőedző az meg egy védelmi guru, és abszolút elismert, és félelmetesen jó kis védelmet rakott össze Chicagóban, és én azt gondolom, hogy itt ez az anyag, ami most rendelkezésére áll egy-két kiemelt játékossal a védelemben, csak úgy, ahogy ugye az offenszben Lokkot mondtuk vezérnek, hát itt a védelemben ez ugyanúgy megvan, és emellett azok az építő kockák, amiket azért szeret, akik nem azok az elképesztően nagy sztárok, de össze lehet rakni őket. Hát valóban egyébként ugye ezt beszéltük is, hogy például ugye a második körben nagyon drukkoltunk egy Fulton picknek, ugye ezt így nem titok, ezt meg is beszéltük, ugye a secondary-be, és ugye aztán ez végül ugye egy körrel később jött egy másik cornerback személyében, szóval Én azért abban nagyon bízom, hogy Fangio is tudja, hogy mit csinál. Az biztos, hogy a két ember, Elvé és Fangio kapcsolata számomra elég ideálisnak tűnik, tehát mind a kettő ismeri és tiszteli a másikat. Itt elsősorban azért ugye az Elvé Fangio irányba fontos ez, tehát hogy megbízik a vezetőedzőjében John Elvé, és hogyha megkapja a bizalmat Fangio, akkor nagyon jó kis védelmet tud összerakni. Biztos, hogy nagyon kell a jó védelem, tehát nem lehet csak arra hegyezni mindent, hogy micsoda fegyvereket kapott Locke. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként a védelemre. Én alapvetően nagyon-nagyon szeretem, és ugye rajongtam azért a védelemért is, meg nekem egy védő a kedvenc játékosom is, Csembéli, szóval nagyon-nagyon várom, hogy mit hoznak össze védőfronton.
Picit elfelandoztam itt a témákba, de bocs, Patrik, hogy belevágok. Mondja nyugodtan.
Csak annyit akartam gyorsan hozzáfűzni, hogy nekem a Locke témához azért jött ez a kérdés igazából csak, mert hogyha ez egy továbbra is inkább defense központú csapat lenne, akkor ugye nem lenne akkora felelősség Locke hátán, és nem tőle várná mindenki a győzelmeket, lehet, hogy ez segítene alapvetően. Nem tudom, hogy konkrétan mi pontosan az elképzelés, hogy akkor most mi mennyi pontot akarunk föltenni, túl akarjuk-e dobni az ellenfelet, vagy inkább csak segíteni akartuk Locke-ot, és ezért jött minden támogatás meg a részére, de szerintem ugye ez lehet egy kulcskérdés az ő franchise irányító váépítésénél, hogy mekkora terhet akarunk most már ráhelyezni, tehát nem mindegy, hogy neki kell nyerni a meccseket, vagy egy meccsben tartott, vagy egy közeli állásban lévő meccset kell csak megnyernie, úgymond.
Egyébként érdemes megfogni ezt a témát még onnan is, és erről is érdekel a véleményetek, hogy ugye Scangarellót elküldték a szezon végén, és Pat Shurmur érkezett támadó koordinátor pozícióba, és ugye ez most egy nagyon érdekes helyzet a koronavírus járvány szempontjából, hogy ugye valószínűleg a felkészülése úgy fog zajlani, mint korábban, egy teljesen új támadó koordinátorral, egy teljesen új támadórendszert kell megtanulni a Locke-nak, és hogy ilyen szempontból viszont a védelemnek kell akkor, hogy mondjam, nagyon-nagyon stabilan működni, hogy ugye a Locke se, hát dőljön össze teljesen. Mit gondoltok, Andris?
Hát én egyrészt nagyon-nagyon örültem, amikor Scangarellót kirúgták, tehát ez megint csak egy jó döntésnek tartottam, és Elvé számlájára írtam, hogy sikerült felismerni azt, hogy ezzel ugye egyrészt Lindsay-t sem sikerült megfelelő módon, mint az első évében használni, másrészt pedig ugye Shurmur talán pont, ahogy mondta, tehát ő Locke-nak lehet segítség. Ugye a Giants-nél hasonló irányítóval kezdett el dolgozni. Valószínűleg talán nem véletlen ez az egybeesés sem. Úgyhogy, de az biztos, hogy most ebben a helyzetben igen, tehát ugye pont ezek az ismeretlenek azok, amik nehezen megfoghatóvá teszik, hogy ez az offense így első évében lehet, hogy rommá lett pakolva tehetséggel, de hogy végül is hogyan fog ezt tudni összeállni. Mert való igaz, azért ezek a hetek, amíg be van zárva minden, és nem gyakorolhatnak együtt, azokat lehetetlen visszaszerezni, vagy csak szezon közben, mérkőzés közben lehetséges, és erre elképzelhető, hogy azért itt az elején, már ne legyen igazam, rámehet egy-két forduló.
Hogy látod, Patrik?
Hát én nagyon nem szeretem egyébként, amikor egy fiatal irányító alatt vagy fölött így cserélgetik a támadó koordinátorokat. Nyilván látom, hogy mi a koncepció mögötte, de ettől függetlenül nem szeretem, hogyha ennyi változtatás történik egy csapatnál, illetve ugye még azt sem tudom eldönteni, hogy most mennyire akarják Locke kezébe adni a pálcát, mert ugye most van három szinte kezdőfutó a csapatnál, jó, oké, Freeman igazából csak a draft pozíciója miatt nevezhető kezdőfutónak, de igazából Lindsay és Gordon is nagyon-nagyon sok labdát fog szerintem kapni, és ennek fényében kérdéses, hogy mi köré fog épülni ez az offense. Kíváncsian várom egyelőre, mert Locke meg ugye minden fegyvert megkapott, szóval igazából lehetne ez egy pass-happy csapat is.
Abszolút, igen, itt nagyon jó, hogy kiemelted ezt a futójátékot, mert hát nehéz elképzelni, hogy a nagy nevű futókat, illetve hát a sikeres futókat ne tömjék labdával, de ha már itt megfogtad ezt a Melvin Gordon kérdést, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy hogy alakult az elmúlt hát off-seasonje free agency szempontból a Denver Broncosnak, és Patrik, ha már megfogtad ezt a kérdést, akkor légy szíves, fűzd is tovább a gondolatmenetet.
Nekem, ha tisztán a free agency-t nézzük, akkor az egy kicsit fájdalmasan alakult. Lehet, hogy én vagyok itt túlságosan érzelmi alapú a Broncos kapcsán, de nekem...
Ez így van.
Majd meglássuk utána, hogy Andris hogy reagál ezekre a dolgokra.
Sokkal nyersebben fog.
Jó, akkor én egy kicsit még tágítom ezt az érzelmi vonalat. Szóval nekem nagyon fájt Chris Harris elvesztése, Derek Wolf elvesztése, de akár nem tudom, a többiekről is beszélhetnék, akik egy picit úgy hozzá nőttek már a csapathoz, de hát nyilván itt Harris és Wolf kell kiemelni, akik ugye nagyon nagyba hozzájárultak a Super Bowl győztes gárdához, és nem olyan emberek érkeztek, akik őket tudnák pótolni, illetve én még hiányoltam volna több akvizíciót itt a csapat részéről. Nyilván a Glasgow megszerzése, Casey meg Bouye megszerzése tök jó, meg ezek miatt alapvetően nálam is egy A közeli szabadügynök piac, ha erről beszélhetünk, de ettől függetlenül például én a corner posztot már akkor is hiányoltam, és akkor majd drafton korán jön egy nevesebb corner, illetve ami nagyon betette nálam a kaput, az Melvin Gordonnak a leigazása volt itt a végén, ráadásul viszonylag szerintem nagy fizetéssel is, és amúgy sem vagyok nagy rajongója a hatalmas running back fizetéseknek, nem hogyha még az én csapatomnál történik, úgyhogy nálunk van egy elég jó futó. Úgyhogy alapvetően én azt mondom, hogy én nagyon vegyes képet kaptam ezt az off-season-től, és Harris elvesztése miatt inkább egy picit a fájó irányba ment el ez. Találkoztam már nagyon másfajta a Broncos véleményekkel is, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy Andris ezt hogy látta.
Hát Harris egy klublegenda, aki és minden ilyen státuszba emelkedett játékos elvesztésére tényleg aludni kell jó párat, amíg az ember megemészti. Úgyhogy ezzel én is így vagyok. Mégis inkább azt gondolom, hogy egyrészt próbáltam ugye onnan megfogni, hogy az érkezők szerintem kifejezetten jól, jó formában, mármint jó körülmények között érkeztek. Ha csere volt, akkor jó cserével. Például ugye készít ki kell emelni. Nagyon örültem a másik Harris Shelby maradásának a végén, az már egy ilyen bónusz volt. Úgyhogy próbáltam ezekből táplálkozni. Valóban ugye Chrisnek az elvesztése fájt, ami talán azért egy kicsit segíthette ezt az elválási folyamatot innen a nagyon távolból, hogy azért összességében ezt most már az utóbbi hát egy év alapján bőven sejtettük, hogy ez megtörténik. Mert minden jel arra utalt, hogy itt ugye a csapat és a játékos nem fog tudni megegyezésre jutni. Ilyen módon például, hogy Simonsra helyezték a teget, azt én így például jobban el tudtam fogadni, meg benne ugye nyilván a jövő emberét látom. Hát ez nekem egy kicsit valahogy az volt az érzésem, hogy ez a Harris Chargers Fridge szülte meg ezt az ilyen bosszúból, akkor mi is elhappolunk valakit a Chargersből, és valahogy én érzek egy ilyet, ami nem túl profi, hogyha ez így benne van, lehet, hogy nem is igaz, de hogy cseszétek meg, ugye csoportrivális, és most borsot tört az orrunk alá, akkor ezt visszakapják, és ebből lett ez.
És cserébe a saját orrunk alá törtünk még egy borsot.
És igen. Én alapvetően azzal, hogy futó tandemben gondolkodik egy csapat, azzal nincs problémám. És ezzel, hogy Gordon meg lett, ezzel nyilván alapvetően kimondva kimondatlanul, de azt látják, vagy azt láttatják velünk, hogy Freemanben nem bíznak valzegokkal. Ami ugye fájdalmas, hogy és ugye talán a kinti Broncos fanoknak a földrajzi és a kötődés szempontjában még inkább, hogy Lindsay helyi fiú, és hát mit látnak, hogy a helyi fiú, aki ráadásul nagyon bejött, tehát hogy tényleg egészen elképesztő, hogy ilyen első két szezon produkált, a helyi fiú hát minimum mellé hoztak egy abszolút riválist, és ez nyilvánvalóan annyira nem egy ilyen nagyon támogatandó ötlet, és valóban azért pénzügyileg is hát húzósnak mondható. Főleg úgy, hogy azért Gordon éppen nem a hát a legjobb periódusából érkezik. Nyilván meg lehet fogni onnan is, hogy lesz honnan felépíteni a magát. De ez például, ugye visszacsatolva Patrik gondolatmenetére, ez például meg azt tükrözi, hogy azért igyekeznek, bár Lokkotnak minden segítséget megadnak, de azért igyekeznek mégiscsak a vállait nem teleterhelni más súlyokkal.
Milyen érdekes lenne egyébként Melvin Gordon személyes tragédiája, hogy a Chargersben egy draftolatlan futó ütötte ki a kezdőből, itt pedig egy draftolatlan futó lehet, hogy ki tudja őt taszítani a kezdőből, de igen, ez egy így külsős szemmel nézve egy pici véleménybe szóró, ez egy ilyen picit fájó pont volt szerintem a Broncos szurkolóknak az off-seasonjében, hogy erre most tényleg mi szükség volt, nyilván nem láttunk a vezetőség fejében, nyilván nem tudunk úgy gondolkodni, de azt gondolom egyébként, hogy ez a Melvin Gordon késői leigazolás, vagy a Melvin Gordon igazolás után egy nagyon nehéz gyomor, egy nagyon jó gyomor keserűt úgymond, vagy bármi gyomor enyhítőt tudott adni a drafttal elvéj, és hát szerintem érdemes megragadni ezt a 2020-as draftot, és akkor újra Patrikhoz kanyarodnék vissza, hogy első perctől az utolsóig milyen volt ezt megélni?
Szokatlan. Így azt kell, hogy mondjam, hogy ennyi jó történik a csapattal, illetve hát nyilván nem én lennék, hogyha nem lenne itt is hiányérzetem, de alapvetően azért ezzel a drafttal elégedett vagyok. Az első körben minden álomszerűen alakult, hogy felcsére nélkül jött Judy, ráadásul egy nagyon jó kis játékos lehet, szerintem hamar meg fogja szeretni őt a Broncos közönség. Majd utána egy kicsit a második nap az már furán jött le, holott nem vagyok teljesen csalódott, de azért Hamler-nél én nem feltétlenül láttam azt a nagyon nagy szükségességet, majd pedig olyan módia, nem tudom, hogy kell ejteni a nevét, illetve hát az ő draftolása az egy picit rich szagú és meg is lepett, bár a corner picket én akartam kierőszakolni a csapatból, de nem ilyen formában. Majd Cashenberry pikkelése megint csak nagyon tetszett, úgyhogy alapvetően én elégedett vagyok a drafttal, egyedül a corner poszt a kapcsolatban vannak itt is kétségeim, és azért, mert mennyiségileg megvan ez a csapat, de hát a harmadik számú corner kiléte az egyelőre számomra talán, nem tudom, hogy ki fogod kezdeni, illetve nem ártana az sem, hogyha végre egyébként Kelehen egészséges lenne, és nem csak tudnánk, hogy ott van a rosteren, de hogy úgy tényleg játszik is.
Imádnám. Azt nagyon-nagyon imádnám Kelehen. Elképesztően bízom benne. De egyébként még hozzátéve, hogy itt ugye olvasgatva, és aztán a draft utáni történéseket, amikor ugye a draftolatlan játékosok is még a csapathoz özöllöttek, Essen Bessiről olvastam egyébként egészen kifejezetten jókat. Hát nem egy nagy nevű egyetemről érkezett, mégpedig ugye a Wake Forestről, de kifejezetten jól, vagy hát kifejezetten ígéretesnek tartják, úgyhogy talán esetleg még őtőle is lehet várni amolyan Harris mintára valamit. De valóban Kelehent nagyon-nagyon imádnám, hogyha ott a háttérben esetleg őt visszahozták fizikailag, és ugye az egészsége rendben van egy olyan szintre, amilyenben volt Chicagóban, és ott azért ugye Fangio kezei alatt dolgozva csodálatos dolgokra voltak képesek. És hát igen, ugye Ojemudi talán ugye ilyen J és az a J, nem tudom, én se pontosan, de majd ugye kiderül, szóval, hogy hát igazából nincs nagyon, tehát én mint kissé laikus, nagyon-nagyon bízom benne, hogy azért az se véletlenül pottyant oda abban a körben, de való igaz, ugye ezt Patrikkal mondom, ahogy már említettem, beszéltük, hogy ugye ott ez a második körös, ott ez fulta, meg ezt Bálint is tudja egyébként.
Én például így van, végbeszélgettük.
Igen, fultanért nagyon imádkoztam. De mondom, nem vagyok csalódott, mert koncepciót azt meglátok abban, hogy Hamler is hova érkezett. Nyilván így összességében vannak ott az ilyen bubble posztokon, vagy hát ugye ott az elkapó részlegnek a átsó szekciójában nyilván csalódott emberek, mint ugye Patrick vagy Hamilton. Winfreyről ne is beszélj. akiknek hát valószínűleg ugye sok lehetőségük így elveszik, vagy akár nem is maradnak és nem ragadnak meg a keretben. És egyébként még ugye a draftra visszatérve, tehát Kasemberivel szintén nagyon-nagyon elégedett voltam, és ráadásul szintén olvasgatva, meg nézve ilyen videókat, tehát egy elképesztően szerény srác, egy nagyon, nagyon rendes embernek tűnik innen, mondom, nagyon távolról, úgyhogy azért az még nagyon kellett oda a falba.
És ne felejtsük el, hogy azért a harmadik nap se alakult annyira rosszul, mert Okwuegbunam jött tight end posztra, Justin Snead jött a szintén linebacker, szintén Wake Forest játékos linebacker, Nathan Emuti óriási szabadesés után végül a Broncosnál landolt, Tyree Cleveland és Derek Tuska az elkapó és az edge rusher pedig szintén hát hetedik kör utolsó pikjeinek egyikével egy borzasztó jó értéket képviselt, úgyhogy itt én úgy gondolom, hogy a Broncos szurkolóknak a szája a Jerry Jeudy picktől egészen a Derek Tuska húzásig, vagy esetleg a free agent, vagy a draftolatlan free agentekig szerintem nem igazán kunyult le a mosoly. Hogy látjátok, Patrik?
Andrástól kérdezném gyorsan meg, hogy a Titan pickhez mit szólt egyébként, mert most azon kívül, én most nem fogom kimondani a nevét, de Albert nekívom majd itt.
Valami Albert.
Okwuegbunam.
Okwuegbunam.
Tehát majd mindig Bálintot használjuk, hogyha ki kell mondani a teljes nevet. A lényeg, hogy értem én a koncepciót, hogy együtt játszott Lokkal, nagyon jó volt a kémia, stb., de hogy úgy volt egy pár, vagy van egy pár Titan a keretben, és elvének ez is egy kicsit ilyen fétise, hogy valahol egy Titan mindenképpen jöjjön, mert az nagyon-nagyon kell, úgyhogy nem tudom, te hogy érzed ezt a picket, vagy milyennek látod ezt a picket?
Hát alapvetően ez is valahogy úgy értékelem, mint a Hamler, tehát hogy van benne ráció, meg látom benne tényleg, hogy mi akar ez lenni. Egy ismerős arc Locke-nak azért az még ilyen fiatalon biztos nem rossz, meg Okwuegbunamnak sem rossz, hogy belekerül egy, vagy belecsöppen egy olyan környezetbe, akivel már együtt játszott. Hát itt, hogyha az elkapó sornak a hátsó szekcióját említettem, hát akkor így a tényleg ez a Titan fét is, ez most akkor azokon csapódik, hogy akkor Bat minek volt, Fumagalli minek volt, Hajerman minek volt, valószínűleg ezek a srácok, hát így nem fognak megélni, mert ugye venett egy új szerzemény az átigazolási időszakban, tehát gondolnám, hogy ő akkor megmarad, hát nyilván fentnek meg kell maradnia, és tőle ilyen egy kifejezetten jó szezon második felét láttam, jó összeszokást láttam szintén, ahogy ugye Sutton-nal vele is Locke-tól, úgyhogy gyakorlatilag akkor nagyjából elkezdhetjük kilőni azokat az arcokat, ja, meg még ott van Beck, tehát elkezdhetjük kilőni ezeket az arcokat, akiknek valószínűleg így lejár az idejük, és akkor azt gondolom, hogy nagyjából ugye Fentnek, Okwuegbunamnak és Menetnek lesz a Titan pozícióban a legtöbb pályára lépése, szerintem.
Heyerból egyébként az egyik kedvencem, aki egyébként szerintem semmit nem csinált az ég egyet a világon, amit a Broncosnál van, ilyen tök középszerű szürke átlag alatti Titan, de azért, hogy ő ott végig meg tud rekedni a keretben, sőt, hosszabbítást is kapott tavaly, idén pedig ki lehetett volna rakni akár kisebb dead money mellett is, de hogy valahogy minden túlél, akárhány Titan pick jön.
És ő is játszom. Egy harmadik körös Titan pick, az is elég magas.
Igen, mondhatjuk. Igazából nem tudom, hogy miért szerelmes belé elvény. Kicsit ez a tight end dolog nekem fura, mert fenten kívül senki nem váltotta meg a világot. Na, de hogy visszatérek kicsit meg itt a draft végére, ahogy Bánt is mondta, azért voltak jó stílek, és Muti is egyébként például hatalmas stílnek számít, csak vele kapcsolatban meg itt igazából azért vagyok szkeptikus, mert azért láttam itt pár új Broncos szerzeményt, nem csak a draftról, hanem free agency-ről, és akik a sérülékenység miatt nem kerültek végül pályára, ugye itt Kelleherről beszéltünk, de azért James-t is meg lehet említeni, és akkor Mut lehet a következő ilyen arc, aki ott van a keretben, várjuk, nagyon jó lesz, csak hát éppen nem játszik soha. Úgyhogy én ezzel még kivárnék, hogy mennyire tud egészséges maradni.
Hát szerintem Mutival szerintem úgy kell számolni, hogy őtől ne várjuk, vagy hát legalábbis én úgy futok neki, hogy ott abban a hatodik körben, hátsó körben meg lehetett próbálni. Én gyakorlatilag nem várok tőle, én is olvastam, hogy nagyon jó, nem várok tőle semmit, és hát ha egészséges marad, és akkor egy ilyen extra.
Tök jó, hogy egyébként igen, jól elbeszélgettek egymással, mert csak próbálom halmozni magammal a kérdéseket, meg gondolatokat. És az jutott itt eszembe Okwuegbunamnál, hogy ugye ő egy baromi gyors tight end játékos, és hát hogyha így végignézzünk a rosteren, és keressük a sebes játékosokat, akkor maguk posztján, ugye maga posztján Fent se a leglassabb, KJ Hamler se a leglassabb, Jerry Jeudy se a leglassabb, Cortland Sutton se a leglassabb, és akkor mi a helyzet, amikor empty-ben öten így fenn vannak a pályán, akkor azt a sebességet ezt nem lehet tanítani.
Az a baj, hogy a támadófalnak ki kell tartani addig, amíg ők tudnak teremteni maguknak egy kis előnyt.
Nagyon jó, hogy érintjük ezt a témát, mert a következő kérdésem ez lett volna.
A támadófalról még így nagyon-nagyon nem beszéltünk. Lehet, hogy tudat alatt nem akartunk erről beszélni Andrissal.
Fáj ez a kérdés.
Nem tudom, én nem akarom megint a pessimizmusomat hozni, de ugye ez volt a másik fájó pont, hogy nagyon bízunk itt Bolzban, illetve abban, hogy James egészséges tud maradni, de hogyha egyik sem valósul meg, ami tényleg a legrosszabb forgatókönyv, ugye, akkor konkrétan nincsen a falnak széle, mert ugye itt Wilkinson bevethető még, hát igen, a fal közepe az tényleg pofásan néz ki, meg lehet bízni benne, lehet mögé majd futtatni a rengeteg futónkat, de hogyha a széle nem lesz okés a falnak, akkor azért Locke-nak nem lesz olyan nagyon sok ideje fölnézegetni. Látom én is a fejlődés itt például Bolz játékában, itt az idény végére, főleg Locke-kal a kezdőben valahogy feljavította itt a másik fiatal játékát, és nem tudom, hogy ez hogyan történhetett. De ettől függetlenül én azért egyik őket se venném, mármint a James meg Bolz se venném 100%-osnak, egy picit ettől is félek.
Igen, hát a faltól van miért, tehát az biztos, hogy itt ugye az már biztos, hogy Bolszal az opció nincs lehívva, tehát ez gyakorlatilag azért szülhet, igyekszem akkor ebben is valamiféle ilyen ellenpontot szolgáltatni, holott igazán én sem hiszek benne, hiszen már ugye élsz előttem a fiún. Tehát talán ugye ezt az esélyt megragadva össze tud hozni, mármint azt az esélyt, hogy valószínűleg ez az utolsó éve, amikor el tudná adni magát valahova, hogy összehoz dacból, meg tényleg a tehetségét megvillantva egy olyan szezont, ami alapján bánható, hogy nem lett rá lehívva az ötödik év. Ez lenne talán a legjobb. De ettől függetlenül valóban ugye a fal két széle az nem megoldott, és amennyire egyébként akkor, amikor épített egy Super Bowl bajutó először, és aztán Super Bowl győztes csapatot elvé, akkor erre sokkal jobban figyelt, hát mint a hímes tojásra nyilván Manning miatt, de ez most valószínűleg egy kicsit elmaradt, és hát való igaz ugye a két szélen, hát imádkozhatunk.
Sűrű imákat kell majd mondogatni akkor, amikor tényleg egy 7 lépéses dropback lesz Drew Locke-nál, bár nem valószínű, hogy ilyen sokat fogunk látni, de hát talán a legokasztóbb pont tényleg ebben a csapatban a támadófal, mert hogyha végignézzünk a csapat egészén, akkor ott van a legkevésbé...
Superból.
Ennyi.
Tehát ott van a legkevésbé jó minőség, és a mélység is szerintem így van. De ha már itt Super Bowl-lal jössz nekem, Patrik, akkor ugorjunk egy picit át a jelen per közeljövőbe, és akkor milyen várakozások vannak bennetek? Először Patrikot kérdezem majd, illetve ha már így tippelgetünk, jósolgatunk, akkor mondj nekem, vagy mondjatok nekem kérlek titeket, hogy egy támadó MVP-t, illetve egy védő MVP-t a következő szezonban, illetve mindkét oldalról egy-egy ilyen sleeper superstart, akit még nem láttunk jönni, hogy berobban, de végre eljön az ő ideje is.
Jó, hosszú idő után egyébként pozitívan tekintek a szezonra, illetve lehet, hogy ez még tőlem mindig, vagy az általános vélekedéshez képest nem lesz pozitív gondolkodás, de hogy tőlem mindenképpen az, tehát én az elmúlt 4 évben úgy álltam neki a szezonoknak, hogy hát 5-6 győzelem, ami semmire nem jó.
Sikerült mert egyébként.
Jó. Amit tudott hozni a csapat, szóval igazából én nagyjából azt kaptam, amit vártam, csak ez nem volt semmire se jó. Idén először azt várom, hogy a playoffért megy a csapat, és ha nem is lesz meg, mert nem várok még playoffot, de azt várom, hogy ott a végsőkig talán versenyben leszünk azért, hogy bejussunk. Nyilván a csoport a Kansas miatt az foghatatlannak tűnik, de egy wildcard az már nem elképzelhetetlen. Nyilván itt most logban én is bízok annyira, hogyha nem is ugrásszerű lesz a fejlődés, de hogy tudja tartani azt, amit tavaly év végén láttunk tőle. Támadó MVP-nek egyébként én pont ezért mondanám Lockot, hogy ha tudja hozni azt, amit az év végén nyújtott, illetve talán egy pici javulással, akkor én már őt nevezném meg, mert a Titannek és a VR-ek között szerintem úgy nagyjából el fog oszlani a labda, így szerintem senki nem fogja megkapni, úgyhogy minden Lock vállán fog ilyen szempontból nyugodni. Sleepert nehéz megnevezni, mert most már se fent nem számítana annak, a rookie közül talán
Dalton szintén... Reisner?
Ja, igen, a támadó falra akartam egyébként kitérni, hogyha esetleg onnan lehet valakit hozni, akkor Reisner, illetve Cashenberry-től is én sokat várok, csak azért a támadó falat szerintem kevesen nézik olyan szemmel, hogy akkor onnan választanak egy sleepert, de lehet, hogy most kivételesen nagy esélyt látok rá, hogy onnan jön majd valaki, illetve sokat beszéltünk itt az offenzről, és talán az adásnak a 70%-át ők vitték el, de hát nyilván a defense-től is én azt várom, amit eddig, sőt, azt várom, hogy visszatérnek a top 3-as védelmek közé. Itt ugye Chubb is jön, talán Miller is jobb szezont fog elkapni, mint tavaly, és hát ilyen advanced csatokban már tavaly is ott volt a topok között a védelem. Azt várom, hogy ezen még egy picit javítanak, és Fangio-val nagyon félelmetes lesz az egység.
Na de akkor, Andris, halljuk a te verdiktedet.
Hát én is azt remélem, hogy nem kell mélyről feljönni és úgy harcolni a playoffért, hanem végig egyenletesen lehet majd üldözni ezt a pozíciót. Én is azt gondolom, hogy ugye a Kansas miatt foghatatlan. Ettől függetlenül ugye megint azt hiszem, hogy egy-két év után ismét ez az AFC West a legütősebb AFC csoport. Megmerem kockáztatni, hogy messze ismét, tehát a legerősebbnek tűnik nekem. Úgyhogy hát ilyen szempontból azért nem lesz egyszerű, de én is ezt várom. Hát nekem nagyon, nagyon közel áll a szívemhez Sutton, úgyhogy én egy még jobb és több elkapott yardos, több elkapást hozó szezont várok tőle. Egyértelműen azt várom tőle, hogy ezt a plusz két évet is olyan szinten fogja arra felhasználni, mert ő benne is látom azt a játék intelligenciát, meg alapvetően azt az intelligenciát is a srácban, hogy ténylegesen annak ellenére, hogy ő is fiatal, tud ilyen mentor szerepre készen állni, hogy bevezesse a ligába Judit és Hamlert elsősorban. Úgyhogy talán sleepernek is megteszi még egy kicsit, tehát hogy még egy szintlépést várok tőle, annak ellenére, hogy azért az előző szezonja se volt rossz. Támadó MVP-nél én is azt gondolom, hogy Luckban kell megállapodnunk, és ez a vágyunk, mert hogyha ő az, akkor ez az offense nagyon rendben van, és akkor beválnak azok a számítások, amik alapján történtek az utóbbi draftok, és akkor ez alapján van egy nagyon fényes következő pár év is a csapat előtt. A védelem, hát nyilván ugye Chubb nagyon hiányzott, úgyhogy őtől elsősorban azt remélem, hogy teljesen egészségesen és harapósan visszatér, mert biztos, hogy ugye Miller dolga is ezzel jóval könnyebb lenne. Már ugye kitértem, hogy Shelby Harrisnek nagyon örülök, hogy maradt, úgyhogy nagyon remélem, hogy ő is hozza majd minimum azt a amit tavaly. Ott sleepernek, hát azt sem tudom, hogy mennyire sleeper, mert hát egy nagyon-nagyon jó játékos, akit kifejezetten tényleg bagóért sikerült megszerezni, de mondjuk én akkor készít mondom, hogy ő elő tud lépni egy olyan alakká még pluszban Miller és Chubb mellé, akire nagyon érdemes figyelni, és egy ennyi fejű szörnyeteget borzasztó nehéz lesz majd, hogyha már ugye a mi falunkról beszéltünk, az ellenfelek falainak is lefogni és levédekezni, és hát ugye Kelleherről volt szó, hogy nagyon-nagyon várom vissza, úgyhogy tényleg, mivel alapvetően szeretem a szekretári
ő már akkor sleeper, ha egy meccset játszik.
Igen, igen, kezdjük onnan. Tehát ne legyünk nagyon telhetetlenek, játszod egy meccset is, akkor már jó. De hogyha ha tényleg ott a háttérben sikerült őt egy jó szintre hozni, felépült és egy jó szintre hozni, akkor én annak nagyon örülnék.
Azt hiszem, hogy kielégítő választ kaptunk erre a kérdésre is. Én úgy gondolom, hogy ha bár kevesebbet beszélgettünk a Broncos védelméről, mint amennyit érdemeltek volna, de azért mégiscsak a lényegi változás, vagy a fejlődési potenciál inkább az offense-ben van meg. Nagyjából szerintem körbeértünk a csapaton, sikerült komolyabb górcső alá venni. Maradt-e bennetek bármiféle megosztandó gondolat itt a zárás előtt? Patrik?
Igazából nem sok. Annyit, hogy ha sikerülne elérni a playoffot, az azért lenne jó, mert akkor hát ebből a csapatból nem sokan voltak még playoffban, és az a jövőre nézve mindenképpen nagy előre lépést jelentene, még akkor is, hogyha mondjuk ott netán kiesnénk az első körbe, úgyhogy én ezt várom, azon kívül persze, hogy Locke-nál meglátjuk, hogy ez a franchise irányító kérdés, ez mennyire volt alaptalan, vagy alapos, úgyhogy én nagyon várom a szezont, holott és még azt se tudjuk, hogy lesz-e, és ha lesz, akkor mikor.
És te Andris?
Hát most tényleg azért itt évek óta az első olyan, amikor egyrészt, tehát én nekem az a vágyam, hogy az alapszakasz legyen pozitív végre. Tehát az nagyon fontos lenne visszafordítani ezt a trendet, mert az nagyon hiányzott az utóbbi évekből, és azért talán elfogulatlanság nélkül, de azért tényleg a Broncosnak, a stadionjának, minden, ami körüllengi ezt a franchise-t, ezt a klubot, ezt a kultúrát, tényleg úgy árasztotta magából azt, hogy azért, hogyha nem is mindig Super Bowl esélyes, de borzasztóan kemény őket elkapni. Úgyhogy nagyon remélem ez az első, hogy pozitív legyen a szezon, tehát ez nagyon fontos. És aztán, hogyha pozitív a szezon, akkor az rejtheti magában azt is, hogy playoff van belőle, de az már is ugye egy lépés fölfelé, és szerintem most ez a legfontosabb. Lok számára is ez a legfontosabb, mert ugye azért azt hiszem tényleg mindannyian annak drukkolunk, hogy ne abba az apátiába essünk vissza, és nehogy esetleg leboruljon ez az állarc, amit mi szerettünk volna rá aggatni erre a srácra, és közben nincs is mögötte, mert az nagyon-nagyon fájdalmas csalódás lenne, de szerintem ez egyébként nincs is így, úgyhogy pozitív szezon, egyértelműen pozitív mérlegű szezon, én ezt várom leginkább.
Elég sok hányattatásom van keresztül ez a franchise, megy ment keresztül ez a franchise az elmúlt pár évben, és hát igen, ki lehet jelenteni, hogy ott csillámlik egy fényes jövő a csapat előtt, de hát ugye azért nagyon sokat kell dolgozni a fiatal offense-nek, és a viszonylag rutinosabb defense-nek, de reménykedjünk abban, hogy egy potens Broncos lesz, és egy potens AFC West csoport lesz 2020-ban, úgyhogy nagyjából ennyik voltunk mára. Én köszönöm nektek, srácok, hogy velünk voltatok, illetve köszönöm a hallgatóinknak, hogy ezúttal is velünk voltak. Ezt a jó szokást, ezt tartsátok meg legközelebb is. Illetve hát kommentben azért várjuk a véleményeket, hogy ti mit gondoltok az offense-ről, a defense-ről, és hogy mely csapatokról szeretnétek még ilyen specifikus adást hallgatni. Úgyhogy, srácok, még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, és hallgatóink pedig köszönjük, hogy minket hallgattatok. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Sziasztok!